Amit mi tanultunk a válságból, olyan nincs. Az emberek azok baromi lassan tanulnak, és hihetetlen gyorsan felejtenek. Mindenki. Én is, ti is, bármelyikünk.
Üdvözlök mindenkit a Portfolio Podcast legújabb adásában, Csiki Gergely vagyok, a Portfolio lapigazgatója, a mostani adás egyik műsorvezetője, és műsorvezető társam ezúttal Siklósi Gergely, párbajtörvívó, európai bajnok, bronzérmes világbajnok, olimpiai, ezüstérmes, az ELTE PPK hallgatója és Budapesti Honvédese elnökségi tagja. Akivel pedig beszélgetünk, nem más, mint Krisán László, a Kavosz ZRT vezérigazgatója. Köszöntelek benneteket!
Sziasztok, hello!
Üdvözlöm!
Néhány szóban az interjú alanyunkról, Lászlóról. 2012-ben az MKIK elnökségi tagjává választották Európai Uniós kollégium elnökévé, valamint a VOSZ ügyvezető társelnökévé, de volt a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is, és 2004-ben és 2010-ben is megkapta a Magyar Gazdasági Érdíjat, valamint 2007-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovak Keresztjét. Igazi menedzserről, üzletemberről beszélgetünk, de a mostani beszélgetés több szempontból is egy kicsit más lesz. Egyrészt lehetőségünk lesz arra, az a célunk, hogy bemutassuk Lászlót, milyen üzletember és mi alapján hozza meg fontos döntéseit, hová nyúl vissza, és ebben segítségemre lesz Siklósi Gergő, aki pedig a sportból hoz be párhuzamos történeteket, példákat. Vágjunk is bele akkor az első kérdésünk, hogy sokat látott, több válságot megélt menedzserről beszélünk, menedzser vagy, hogyan lehet felkészülni ezekre a válságokra, ha egyáltalán fel lehet készülni ilyen krízishelyzetekre, edzesz erre, hogyan edzed magad, készülsz ezekre mentálisan, akár fizikálisan, vagy jön, és amikor elérkezik az idő, akkor szembenézel ezekkel a új kihívásokkal.
Sok kérdést tettél fel egyszerre, és ilyen szempontból nehéz is egy mondatban válaszolni, inkább szétdarabolnám valahogy. Tehát egyrészt ugye az, hogy válság van, ezek az elmúlt 11-12 évnek a zenéi, ugye hirtelen kaptunk a nyakunkba 2008-ban, és most 2020-ban egy-egy válságot. Nincsenek is igazából olyan varázsbot megoldások, hogy fogom, és akkor egy csettintésen megoldok mindent, hanem mi azt mondtuk, hogy nagyon-nagyon sok különböző elemet ki kell próbálni, lehet, hogy fele nem fog működni, sőt, fele nem is működött, de a másik felét azt érdemes átnézni, és akkor azokból ilyen mixet csinálni, és akkor azt mondani, hogy akkor ebből ezt használom, abból azt használom. Amerikában locsolták az emberek közé a pénzt, de mivel ugye az emberek nem tudták elkölteni, mert otthon voltak, hiába kapott minden család $1000 az akkori kormányzattól, ebből mi lett, nem tudták elkölteni a pénzt. Mit csináltak? Bedobták a tőzsdére, és elkezdtek részvényeket vásárolni, mit csináljon a pénzével az a szegény amerikai család. És mi történik ezek után? Mivel nincs igazi fundamentuma, nincs igazi tényleges megalapozottsága ennek, a részvények elkezdenek fölfele menni, mert hogy veszik őket. Ha veszed, akkor, vagy vétel van, akkor elkezd fölfele menni az ár. Tehát semmi megalapozottsága nincsen, és én egy ideje, jó pár hónapja mondogatom azt, hogy ezek a nagyon túlárazott amerikai részvények, ezek előbb-utóbb lehet, hogy valakinek nagyon fognak fájni. Nem szeretném, és nem akarok ilyen önbeteljesítő jóslat lenni, de azért ez egy nagyon veszélyes dolog. Ahogy Kínában is egyébként, ugye, Gergely, te tudod, hogy a gazdasági mozgás Kínában, ugye ezek az ingatlan alapoknak a működtetésében óriási probléma lehet, hogy olyan ingatlan alap is van most, akinek az egyetlen bedőlése, ilyen 1000 milliárdról beszélgetünk, dollármilliárdról beszélgetünk, az gyakorlatilag le tudja térdeltetni a teljes kínai ingatlanpiacot, és ezáltal az átmegy a többiekre. Amit mi tanultunk a válságból, olyan nincs. Az emberek azok baromi lassan tanulnak, és hihetetlen gyorsan felejtenek. Mindenki, én is, ti is, bármelyikünk. Ugye 2008-ban emlékszem, mindenki fogadkozott teljesen, hogy most akkor na majd aztán másképpen fogok viselkedni, meg majd tudatos leszek, meg észszerű, meg tartalékolok, meg nem költöm el a pénzt, meg majd akkor aztán átalakítom, digitalizálom a cégemet. Aztán volt 2009-2010, végre kezdett elmenni a válság, és akkor mindenki hirtelen elkezdte el, és mindenki visszaállt a régi rendszerében, és volt 7 szerencsés kegyelmi évünk, mondhatom azt most már, és abba megint mindenki visszakényelmesedett.
Ezek alapján neked egyébként egy pessimista jövőképed van a közeljövőt illetően, hogy alapvetően mondjuk a részvényeket tekintve, és ebből mondjuk egy újra egy nagyobb válságot prognosztizálsz, vagy milyen vízióid vannak ezzel kapcsolatban?
Hát nézd, én Demján Sándor mellett nőttem fel, mondhatom, közel 20 évig dolgoztam Demján Sándor közvetlen környezetében, és én azt gondolom, hogy rettenetesen sokat tanultam tőle, és az nagyon régi mondása volt neki egyébként, hogy ez senki nem mondta, hogy az élet igazságos, ez egy nagyon jó mondás. Tehát ha igazságot keresünk, vagy megoldásokat keresünk, mindig ezt azért tartsuk fejben. A másik az, hogy a római birodalom is, amikor azt hittem mindenki, milyen jó megy, az is fejreállt. És ilyen szempontból, ha nem is azt mondom, hogy megérett a világ a pusztulásra, de azért egy néhány nagy pofonra megérett a világ. Amit tőlem kérdeztek, hogy mit tanultam a válságból, én mindig azt mondtam, megtanultam végre skype-olni, mert addig sose tudtam. A fiam meg a lányom mindig cikizett, hogy online-ba kéne átmenni. Hát most megtanultuk, hogy hogyan kell online-ba átmenni. A kérdés az, hogy az online-ból átmenetelnél meg tudjuk-e tanulni azt, hogy a digitálisba hogyan menjél át, mert a digitálisba át kell mennünk. Tehát most az az igazi kitörési pontunk, hogy az összes ilyen CIO végű, automatizáció, robotizáció, digitalizáció, minden CIO végűt át kell vennünk, mert a világ teljesen megváltozott. Tehát már nincsenek hagyományos szakmák, azok el fognak tűnni. Szinte teljesen. Mindenhol be fog jönni a digitnek valami fajta verziója. Erre megy a világ is, meg ugye ez a pandémia is erre tolta rá az embereket. Ha más nem, akkor elkezdték használni a számítógépüket, elkezdtek használni telefonokat, elkezdtek beszélgetni online egymással, és ebből ki fog alakulni egy olyan generáció, aki már ezt nem alapból tanulta a gépekkel való közlekedést, de most kénytelen volt megtanulni.
És téged kicsit visszatérve a 2008-2009-es válságra, akkor téged szintén kavusz vezérként ért ez az a helyzet, és most is abban a helyzetben ért?
Hát engem több sapkában ért ugye Demján Sándor mellett olyan nem volt sosem, hogy most akkor egy dolgot csináltál. Uh-huh. Tehát szerintem ilyen naponta 5-6-szor sapkát váltott mindenki a csapatból. Én Kavoszt vezetője is voltam akkor, de akkor már én a Voszban Demján Sándor mellett társelnök is voltam, és a kereskedelmi tagozatnak az elnöke is voltam, és vagyok is. Tehát volt egy olyan átérés, ami a kereskedelmi szektort is érintő átérés volt. De emellett éppen akkor fejeztük be az Etyeki Filmstúdiót, az is az én projektem volt, tehát én voltam annak a vezetője, a gazdája. És amikor a stúdió projektből kijöttünk, amikor elkészült és megjött az első film, és akkor az amerikaiak ott voltak, és teljesen más világ volt, meg kell tanulnunk azt is. Mindent meg kell tanulnunk Sándor mellett, és ilyen szempontból azért nagyon fura helyzet volt, hogy Demián Sándor az gyakorlatilag azt mondta, hogy tanuld meg. Demián is tanult meg, és tedd olyan Magyarországon működőképes egységi az adott projektet, hogy az hitelesen és jól tudja mutatni azt, hogy ez igenis magyar. Én először azt mondtam, hogy milyen egy filmstúdió, és most láttam még filmstúdiót életembe. Maximum akkor elmentünk a Disneylandbe, és akkor ott megnéztük a Universal Picture-nek a nem tudom milyen szettjét. És most ezt képest megcsináltuk Magyarországnak az első igazi amerikai filmstúdióját, de rengeteg mindent tanultunk közben, hozni kellett embert, akitől el kellett venni a tudást, tehát volt olyan stúdiómenedzser, egy nagyon aranyos ember volt egyébként, egy hihetetlen csendes, visszafogott, szerény ember volt, Charlie Ansonnak hívják, és ő a New Mexicóban a Baja Studiosnak volt a stúdióvezetője, és ilyen kisebb filmek fűzöttek az ő regnálásához, hogy Titanic, meg Karib-tenger kalózai, meg Waterworld, meg ilyesmi típusú apró filmeket csinált, és mondtuk neki, hogy itt akarok megcsinálni a világ legnagyobb vizes stúdióját. És hogy egy ilyen 120 méterszer 65 méteres gigantikus kiásott óriási medence, és akkor idejött a Charlie, kicsit vakargatta a fejét, hogy ez mi? És mondtuk, hogy hát ez víz, itt lesz a nagy medence. És mondtam, az remek hír, megkérdezte, mennyi a víz, mennyi a csatornadé, mennyi a víz. És mondta, hogy hát tudod, hogy úgy működik az egész, hogy egy ilyen jelenetnél ott egy kis csatajelenet van, ott úszik az olaj, a fa darabok, a vér, a minden, és onnantól kezdve azt másnap ki kell dűteni, és le kell újra engedni, és újra föl kell tölteni. Tehát van egy árazási kérdése. Illetve azt mondta, hogy, és mondott egy nagyon szép sztorit, hogy amikor a Karib-tenger kalózai egyet forgatták, akkor valóban rengeteget voltak különböző színhelyeken kint, élőben, Karib-tenger különböző területein, partokon, akármi. És mondta, hogy a Karib-tenger 3-nál már pont annyi víz volt a filmfelvétel, amennyit megivott a Johnny Depp a poharából. Mert hogy ugye a digitalizáció, ez a CGI technológia, ezek a zöld paravánok, amik itt is vannak ebben a stúdióban, ezek gyakorlatilag átvették a szerepet. És onnantól kezdve ugye ezt elmondtuk Demián Sándoroknak, azt mondta, hogy gyorsan temessétek vissza. És onnantól kezdve, mert ugye reagálni kellett egy adott helyzetre. Tehát ilyenkor a kérdésedre visszatérve, igen, akkor éppen stúdióztunk, akkor éppen Széchenyi kártyáztunk, akkor éppen rengeteg olyan dolgot csináltuk, amihez egy válság nagyon nem jókor jött a stúdióhoz sem, hiszen azonnal megálltak az amerikai produkciók, ők se jöttek utána továbbiakban, és majdnem másfél-két évig tartott, amíg visszajöttek végre. És a Széchenyi kártya pedig érdekes módon a legnagyobb ilyen hiperugrását az pont a válságban indította el. Tehát addig is egy folyamatosan növekvő, organikusan növekvő program volt, hiszen 2000-ben, amikor megállapodás született Demián Sándor és az akkori miniszterelnök Orbán Viktor között, hogy legyen egy kisvállalkozásoknak szóló hitelprogram, vagy hiteltermék, akkor ugye az volt a mondás, hogy a vállalkozó meg a bank az, hogy alapvetően nincs egymással jóba. Ez egy ilyen antagonisztikus, ez egy régi dolog. Ugye a banknak a vállalkozó túl pici, túl macerás, túl leginkább rizikós, sok vele a munka. Ez egy melós dolog a kis vállalkozói kör. A vállalkozó számára a bank meg túl nagy, csúnyán beszélnek velem, drága, túlfedezi magát, nem, szóval van egy ilyen fura érzés. És ugye mi azt mondtuk, hogy ezt a két helyzetet mi nem tudjuk megjavítani. Mi egy dolgot tudunk, hogy beállunk a két fél közé, egyfajta ilyen plusz szereplőnek, és ugye megnéztük, hogy mi a baja a banknak a vállalkozóval, a rizikó, hát akkor mi lenne, azt csinálnánk, hogy egy állami viszontgaranciát húznánk rá a programra, és azt mondjuk, hogy akkor a banknak csökkentsük a félelmét a vállalkozóktól, a kitettségét a vállalkozásoktól, ezért rátettünk egy garanciát a hitelgarantik az ERT-n keresztül, először 70, aztán 8, most meg 90%-ban. Azért már nem, akkor már nem fél annyira a bank a vállalkozót. Ha neki 10-20%-ot kell futnia, a rizikót nem fog annyira félni tőle. A vállalkozónak meg azt mondtuk, hogy akkor viszont a bank pénzét megpróbáljuk mi egy kamattámogatási, egy kiegyenlítési rendszerrel olcsóbbá tenni, mert akkor drága volt a pénz, meg most is drága a pénz. És így gyakorlatilag megolcsósítottuk a bankoknál levő forrást, és a bankok számára pedig egy olyan garancia keretet mutattunk be, amire a bankok azt mondták, hogy nekik, akkor már őket is érdekli. És ebből alakult ki ez a program. Tehát megint egy vállalkozói gondolat alapján, ahogy az egész Demiáni gondolat az mindig a vállalkozásokon. Ne én mondjam meg, meg ne ő mondja meg, hogy most akkor az íróasztal mellől szerintünk mire van szükség a vállalkozónak. Nagyfiúk elmondják, bejönnek hozzá naponta 400-an. Minden 400 elmondja azt, hogy mi a problémája. És meghallgatjuk, ha akarjuk, ha nem. És amikor összeáll egy nagyobb egységnyi információ, akkor azt mi azt mondjuk, hogy akkor ez már egy tendencia, akkor ebből ezt komolyan kell venni, és akkor abból elkezdünk esetleg kitalálni valami új ötletet, és azt megpróbáljuk a kormányzat felé, a gazdasági kormányzat felé átvinni, és azt mondani nekik, hogy figyeljetek, van egy ilyen probléma, erre van egy javaslatunk is, és hogyha ti elfogadjátok ezt, és visszaokézzátok, akkor onnantól kezdem, ezt le is bonyolítjuk. És ilyen nagyjából most a Széchenyi kártya, majdnem, most vagyunk 20 évesek, úgyhogy 20 éve.
Ugye nekem úgy tűnik, hogy szereted a mélyvizet, szereted, hogyha a mélyvízbe dobnak, vagy mélyvízbe ugrasz, ez alapján úszni szeretsz a legjobban, vagy bármilyen ilyen egyéb sporthoz való kötődésed, ez mit mondasz, mit mondhatunk?
Hát egy kicsit kőszerűen úszom, tehát konkrétan nem vagyok nagyon nagy az úszásban. Sokfajta sportot csináltam, a mélyvíz ugye az gyakorlatilag vele jár az üzleti szemlélettel együtt jár a mélyvíz is, tehát ott tehát olyan nincs, hogy nincs. Olyan nincs, hogy ne old meg a dolgokat. Olyan nincs, hogy fölteszed a kezed valamiért. Mert az, hogy elesel, az egy dolog. Az, hogy ott maradsz a földön, vagy fölkelsz, az már egy döntés. Az a te döntésed. És azt én nagyon-nagyon, ez egy nagyon régi ilyen mottom, vagy arszpoétikám, hogyha ezt így fejezem ki, hogy igenis, olyan nincs, hogy mindig minden sikerül. Mindig van benne valami csont, vagy bukta, vagy vagy bukás, akár egy komolyabb billenés is. Viszont hogyha ott sírdogálsz az árok szélén, akkor attól nem javul meg semmi. És ugyanez igaz arra is, amikor egy válságban, mondjuk például ebben a válságban is, mi azzal kezdtük, hogy ahogy kiderült az, hogy óriási a baj, és én március 10-én jelentette be a miniszterelnök pont a kamara a gazdasági évnyitóján, hogy most akkor derékon fogja kapni a válság az országot, akkor mi gyakorlatilag egy hónap alatt kidolgoztunk olyan effektív a válságra létrehozott krízis hiteleket a Széchenyi kártya bázisán, ami egyébként egy jó alap, mert ugye akkor lehet egy jó terméket csinálni, hogyha az alapterméked is jó, tehát ez nagyon gyorsan mozgatható, nagyon rapid és ilyen öntanuló, gyorsan bevethető, gyors reagálású típusú termék ez, és szerintem egy hónap alatt megcsináltuk az új terméket, és ugye akkor az volt a kérdés, hogy a munkahelyek megtartása, akkor az volt a fókusz, hogy amikor elesik egy komplett szektorra, a vendéglátás, az éttermek, a szálláshelyek, a repülés, a rendezvényszervezés, ezek mind ilyen dominószerűen elestek, akkor ugye mit tudsz csinálni? Nem tudsz mindig mindenkinek adni óriási pénzeket, mert igazából itt az a kérdés, hogy meddig kell, hogy feléjék ezt a pénzt. És nem volt idősávja, hogy meddig fog tartani a válság. Csak azt tudtuk, hogy valami óriási probléma van.
Igen, talán Gergő tudna legjobban arra rácsatlakozni, hogyha valaki lekerül a földre, mert olyan erős ütés éri, vagy olyan kellemetlen élmény éri, akár egy edzésen, vagy egy mérkőzésen, akkor az eldöntésed már, hogy hogyan állsz föl, nem?
Alapvetően egy ilyen szakmai összefoglalóban nehezen tudtam rácsatlakozni a sporttal, de amielőtt, tehát a beszélgetés előtt még ahogy elmondtad, László, hogy te azért sportoltál gyerekkorodban, hogy sokfajta sportot kipróbáltál. Ez szerintem bárkinek az életében alapot adhat arra, hogy ne pessimista gondolkodású legyen, illetve hogy amikor földre kerül, vagy mélyvízbe kerül, akkor na jól ki tudja jönni. És akkor összefoglaltad még a beszélgetés előtt, hogy te jó néhány sportot űztél, ezeket, hogyha ebbe beavatsz minket, annak örülnénk, hogy milyen sportok, hogy érezted, és mondtad, hogy 5 éve már mostanában nem erről szólt az életed, de az alapja, amit adhatott a sport, hogy mit érzel az összefüggésben ezekkel?
Hát egyrészt hagyd mondjam meg, hogy engem nagyon-nagyon meg tud tisztelni mindig az, amikor olyan emberekkel tudok beszélni, mint például veled is, ami nekem teljesen az ilyen hiper űrkategória. Tehát az, hogy egy ember tényleg az egész életét rádozza arra, hogy abban a 3 percben, vagy 2 percben, vagy abban az 1 órában hozza a legjobb formáját, ez nekem valami abszolút süvegelni való teljesítmény. És de ez talán mindjárt benne is van, tehát ez a, ugye amikor ott tud ülni egy ország, egy foci meccsen a tévé előtt, amikor ott tud állni egy olimpián, amikor egy Szilágyi Áronnál az egész ország egyszerre kiáltott fel. Ezek mind olyan megható, szép, és adnak olyan töltést, hogy egy ilyen összetartozás érzés. És a sportolók ezt tudják, ezt az összetartozás érzést tudják. Senki nem lehet mindenki jó kiállású, szélesvállú és óriási izomzatú ember. Az átlagember nem úgy néz ki, mint te. Vagy általában úgy néz, nem úgy néz ki, mint egy sportoló, hanem van egy kis pocakja, mint nekem. Tehát nem vagyunk mindig a sportba. Mindig ránk jön, hogy most akkor kicsit fogyókúrázni kéne, mindig az ránk jön, hogy most akkor el kéne menni futni egyet, meg föl kéne menni a gépre, és aztán utána valahogy erről mindig lejövünk, mert akkor mindig jön a napi rutin, és a napi rutin elrántja az embert. És ráadásul ez a Covid, ez nem is azt váltotta ki, hogy most minden, ugye bezártak a gym, bezártak az ilyen
konditermek
is bezártak, és gyakorlatilag otthon azért teljesen más kondizgatni, amikor van 2 súlyzod, mint hogy most akkor én próbáltam online is egyébként kondizgatni, egyszerűen nem, teljesen más az attitűd. Igen, ahogy mondtam neked ez a beszélgetés előtt még, hogy én nagyon sokat sportoltam, versenyeket is csináltam, sose voltam nagy versenyző, talán egy atlétikai, azt hiszem 100 méteres futáson a 6. helyet sikerült összehoznom maximum a 8-ból, tehát olyan nagyon nem toltam túl a, a versenyzői pályafutást, de valahol a sportnak nem csak az a nem csak az az egyetlen szépsége, hogy akkor nyersz, és akkor kapsz valamit, hanem az is egy szépsége, hogy jön szembe veled az út, és akkor futsz rajta, és akkor csak jössz. És én nem gondolkodsz, nem... Én ráadásul az a fajta vagyok, aki, hogyha futok, én nem veszek fel a fejemre fejhallgatót, és zenét nem hallgatok közben, hanem én csak megyek előre, és akkor nézdegélek ki a fejemből kicsit, és valahol ebben benne van az is, hogy az ember hogy áll hozzá akár a munkájához is, hogy most picit átkössek a munkára is, mert nagyon rá kell koncentrálni mindig a feladatra, de hogyha nem élsz a kreativitásoddal, vagy a kreativitás lehetőségével, hanem nagyon szigorúan strikt mész az ügyek mentén, akkor onnan csak típus megoldásokat fogsz tudni alkalmazni. És mi azért azt tanultuk, én az elmúlt 20 évben legalábbis azt tanultam, hogy merjél gondolkodni, merjél olyanokat kitalálni, ami nincs. Mert mit vesztesz vele? Maximum nem sikerül. És valahol ez az átérés a kettő között megvan, hogy az eredményt azt lehet mérni másodpercekben, meg lehet mérni forintokban, meg lehet mérni jó érzésben is, hogy most akkor te sikernek éled meg, de a sikert ne abból a szó értelmében gondolj, értsétek, ahogy ezt általában értjük, hanem az a jó érzés, hogy most akkor azért ez összejött, és azért senki nem mondta azt, hogy meg lehet csinálni egy stúdiót Magyarországon, létrehozni ezt a programot, ezt a Széchenyi Kátya programot, amit tényleg most arra mondhatjuk azt, hogy egy hihetetlen jó program már nőtte ki magát a korábbiakban időálló 22 éve működünk. Azért nem nagyon tudok olyan programot, ami két évig is kibírta volna, nem csak Magyarországon, a világban, bárhol. Időálló ilyen szempontból, ugye válságálló, két válságot csináltunk fel, és mind a kettőben óriásit ugrott a kártya. Ha nem csinálsz jót, akkor a vállalkozókat nem fog érdekelni. Ezek nagyfiúk, ezek saját felelősséggel tartoznak a vállalkozásokért, a családjukért, az alkalmazottaikért, a piacukért, a betett 20 évükért. Egy reputációt, egy bizalmat, azt 20 év fölépíteni, és 2 perc alatt agyon lehet verni. Egy kis hibával is, vagy egy rossz mondással, vagy egy rossz döntéssel. És ilyen szempontból én azért azt gondolom, hogy abból is persze föl lehet állni, de nem egy jó érzés. És szerintem nekünk az a dolgunk, hogy azt a lehetőséget kell megadni mindenki számára, hogy azzal, hogy tudjon élni, ha akar. Ugye hitelre nem szokás rábeszélni senkit, mert azt vissza kell adni. Ez nem ajándék. De hogyha ha 80 ezer vállalkozó azt mondta másfél év alatt, hogy neki ez kell, azért nekem az egy azt gondolom, hogy egy nagyon jó érzés, és szerintem, ha Demjás Ádám most lát minket, akkor biztos, hogy kicsit megrángatja a szemüvegét, és azt mondja, na ez nem volt rossz. Ez az egész program, ez picit olyan, mint egy pókháló. Tehát van egy picike pók a közepén, ezek volnánk mi. És ugye ahogy érkeznek a vállalkozások, és megrázzák a pókhálót a szélén, a különböző irodákon keresztül, az országos hálózaton keresztül, fut be az információ halmaz, de ilyen tonnaszám, vagy gigabájt, sőt terabájt szám futnak be az információk. És ugye az van, hogy jön egy vállalkozó, ő azt tudja, neki kell valamire pénz. Más nem tud. És egyébként nem is biztos, hogy nagyon edukálnunk kell a vállalkozásokat. Mindig megpróbáljuk egyébként, hogy a vállalkozókat megtanítjuk, hogyan kell bankolni. Ezt mindig rájövök, hogy ez sose fog menni, mert ugye nem ez a szakmája, és nem is biztos, hogy rá kell őket kényszeríteni arra, hogy ő megtanuljon bankiul. Most tudja, mi ez a bubor, röpködnek. Tehát kell tudni valamennyire, sőt felelősséggel is tartozik, mert egy vállalkozást visz, aki pénzzel foglalkozik, de az ilyen bankterminológiákat nem kell neki megtanítani. Ő se akar neki megtanítani, hogyan kell péknek lenni, meg kereskedőnek lenni, meg nem tudom minek lenni, akkor nekem miért kell ilyenbe belefolynom. És talán még egy utolsó mondatot itt az üzlethez, és talán a Széchenyi Kátyához is, hogy mi nem akarunk én nem akarok sose számokról beszélni. Ezek mind emberek. Egy vállalkozás az egy ember, az egy család, az egy családfő, az egy feleség, két gyerek, 2,5, a 3 alkalmazott, egy anyós, egy keresztapú, tehát nagyon-nagyon sok olyan elem van, amitől mi nem akarjuk úgy kezelni a vállalkozásokat, hogy most van itt 50 darab vállalkozás. Ez a szót nem is, mindig utáltam azt, hogy hány darab van, hanem azt, hogy hány olyan vállalkozás, főleg vidéken jut hozzá lehetőséghez, amivel egyébként akár a munkahelyeiket, akár őket, akár a családjukat, a fenntartásukat, az életüket lehet valamilyen módon nem segíteni, mert ezért rossz volt segíteni, hanem hozzájárulni ahhoz, hogy jól tudjanak üzemelni.
Ugye említetted, hogy kiállt az idő, próbálját a Széchenyi kártya, most már nem tudom, hányadik két válságon biztonsan túl van, hogy ez kell egyfajta rugalmasság a szervezet részéről, a szervezetben résztvevő emberek részéről, a partnerek, illetve a vállalkozók részéről, vagy például nem úgy alakul a terv, nem úgy alakul az élet, ahogy a terv hozza, újratervezés, rugalmas tervezés és a céloknak való célokhoz, eredeti célokhoz történő ragaszkodás mennyiben határozza meg a szervezet, illetve a te működésedet vagy gondolkodásodat?
Előbb beszéltem a kreativitásról, mi hihetetlen gyors reagálású csapat vagyunk, hihetetlen, tehát gyakorlatilag 24 órán belül elő tudunk állítani újabb és újabb és újabb programokat. Mondjuk ez kell egy nagyon erős bázis, amit 20 éve nagyon jó ki lett találva, és arra a bázisra tudunk építkezni, és nagyon gyorsan tudunk mozdulni el abból az adott helyzetnek megfelelően. Tehát egy ilyen potméteres finom hangolással lehet, hogy ha megvan a problémád, hogy mi a probléma, akkor arra már meg tudod nézni, hogy rá tudod-e hangolni valamelyik termékedet, vagy valamelyik hiteledet, és azt tudod mondani, hogy oké, akkor most ezt kezdjük el átalakítani. Azt meg kell, hogy mondjam, hogy a kollégáimnak szerintem a 100%-a, hogy másfél év óta, szerintem 16 óra alatt egyszer sem volt munkaidő. Tehát mindenki 16-18 órázik minden egyes nap, és tényleg nagyon sokszor van az, hogy már tényleg elsírja magát. Ugye én szinte csak nőkkel dolgozom, valahogy így alakult az élet, hogy majdnem mindig női kollégáim vannak, és ugye ők családanyák, gyermekeik vannak, el kell látni a családot is, és mellette csinálni ezt az őrületet, amit mi csinálunk, és ez egy hihetetlen respekt, és óriási tisztelt ezeknek a lányoknak, hogy ezt ők így tolják, így végtolják, és mindig azt látom, hogy az van bennük, hogy feladat van, és meg kell, tudni kell segíteni, és az mindenkiben benne van ez a próbáljuk meg, csináljuk meg, akkor is, hogyha már tényleg már tántorog annyira fáradt az ember, és nem egyszer volt olyan, hogy korábban egy napi mondjuk 5-6 ügyfelet lehetett lekezelni, úgyhogy az mindenkire jusson idő és akármi. Most 30-40. Azért az egy hihetetlen szám. És hiába kezdtünk el átállni a digitalizációra, és most már lehet otthonról is, online is néhány termékünket már igényelni, akkor is hozzá kell nyúlni 20-tor, ugyanahhoz a programhoz, csinálni kell, vinni kell, tolni kell. És ugye nálunk a finom hangolás az a legfontosabb, hogy hogyan hangolod át a terméket, illetve hogy a piacnak mi a vállalkozók igénye. Tehát van, amíg egyszer, én nem akarok, ő megmondja, mi a baja. Nem kell nekem elmondani. Annyira ott ülünk egymással szemben 20-30-40 percet, amíg a kollégák ütik a gépbe az adatokat, az információkat, lekérik a mérleget, beteszik a különböző hiteleknek a különböző igénylési procedúráit. Óvatatlanul beszélgetünk. Társas lények vagyunk, beszélgetünk a vállalkozókkal. Rengeteg információt kapunk mindenről. Lehet, hogy csak csevegünk az időjárásról, lehet, hogy csevegünk az ő életéről, mi a problémája, mindig elmondják, hogy mi a problémájuk, és nagyon-nagyon össze lehet azt tenni. Lehet jól lokalizálni a területeken, a szakmákban, most akkor kinek mi a baja, mivel elégedett, mivel nem, mit szeretne. Egyébként nálunk igazából a tervezés is úgy van, hogy mi úgy hívjuk, a gördülő tervezés van nálunk, mert egyszerűen tehát a legvadabb, legperverzebb álmaimban sem gondoltam azt, hogy ekkora ugrást hajtunk végre két év alatt.
Gergő, nálad egyébként, nálatok, hogyha ugye László mondta, hogy néhány év alatt többszörösére emelkedett akár a napi ügyfélszám, tehát van lehetőség és potenciál ilyen szintű ugrásra akár a versenyeken, akár az évek alatt a teljesítményedben, vagy másnak a teljesítményedben ezeket követitek, és követed nyilván a saját teljesítményedet, de hogy másokét is, például a versenytársakét is?
Igen, abszolút. Ha arról beszélünk, hogy nekem, én 18-ban nem voltam egyáltalán egy ismert sportoló, és 19-ben világkupa bronzérem, aztán Európa bajnoki bronzérem, illetve utána egyéni világbajnok lettem itt Budapesten, ez mind-mind ilyen színbeli óriási lépés, és utána rá másfél évre jött az olimpia, és ott pedig hát a második helyet, ahogy sikerült megszerezni, ez igazából 2,5 év alatt olyan szinteket jártam be, ami másnak egy évtized mondjuk, és ezekhez a felelősséghez is, illetve ennek a terhéhez is alkalmazkodni kellett, és hát igazából ez egy gyors növekedés szintén, ilyen Széchenyi kártya szintű organikus növekedés.
Talán így a végére egy utolsó kérdés erre rácsatlakozva, hogyha az 5 év múlva magatokra néznétek most, akkor mivel lennétek elégedettek, akkor is László mindenképp azzal, hogy legalább hasonló egészséges legyen, és a tudás átadás terén legyen nagyon aktív, ha jól vettem ki, talán ez az az érték, ami a következő néhány évben téged foglalkoztat, akár ilyen generáció átadás, generációs információ átadás terén.
Hát rengeteg, én még rengeteg feladatot érzek csövön is, rengeteg kitörési pont van, még rengeteg olyan fejlődési pont is van még, akár ebben a programban, akár bárhol másra az ember életében. És ilyen szempontból szerintem 10 évre a naptáram már most tele van nagyjából. De ahogy mondtad te is, Gergely, az nagyon fontos, hogy most akkor elkezdjük átadni azt, ami bennünk van.
Gergő, egy utolsó kérdés, hogy a 2027-ben visszatekinteném az utolsó 5 évedre, mi töltene el téged jó érzései rácsatlakozva Lászlónak a főüzenetére?
Egy sportolónak.
Egy aranyérem. Nyilván az olimpián, gondolom.
Az is, persze.
Ne tegyek rá túl nagy nyomást, amit ugye hangoztat, hogy rád nem lehet tenni túl nagy nyomást. Ugye erről
igen, annyira nagy nyomást nem tudsz rám tenni. Igazából én, ahogy elmondta László, az a legnagyobb boldogság és egy jó érzés az ember életében, hogyha van egy cél, és folyamatosan tud tenni ezért a célért. Egy sportoló, hogyha elér mondjuk egy olimpiai ciklus végére, és eléri mondjuk azt az eredményt, amit szeretett volna, és aranyérmes lesz, akkor sokszor eltűnik a cél, akkor a további ciklusokra, vagy a további időszakra nincs már cél, és én mindig azt látom fontosnak, hogy új célokat folyamatosan kijelöljünk. És az, tehát ilyen szempontból a munka, amikor ki tudjuk mondani, hogy az a célom, hogy a munkában előre meneteljek, vagy valami ilyesmi, erre tudok rácsatlakozni, hogy én a sportban tudom ezt vinni, és igazából én még beszélgetnék a Lászlóval, mert nagyon jó gondolatokat mond, és jó irányba el tud vinni. Mint egy 25 éves sportoló azért sokat tudok tanulni. Köszönöm szépen egyébként a beszélgetést.
Én köszönöm, hogy itt láttam is. És egyrészt nyomás nélkül azt mondom neked, amit ti csináltok, az tényleg, az kalap le. És másrészt pedig egyébként a portfóliónak hagy köszönjem meg, szerintem ez egy hiánypótló. Ugye a podcastok most elindultak szerte a világban, és ez egy új, talán tanulandó szakma, de rengeteg olyan podcastot hallgatok, ami nem éri meg meghallgatni. És az értékes, ugye a legfőbb kincsed az időd, és az, hogy értékesen tölts el egy időt, most az, hogy ez most én idő, vagy mi idő, vagy portfólió idő, ez döntés kérdése, de nagyon fontos az, hogy most akkor mivel töltöd el azt, amit úgy akarsz eltölteni, hogy most akkor valamire fordítani szeretnéd. És szerintem ebben a dologban fontos a minőség, a tartalom, a minőség, a gondolatok, a gondolkodás, és nem ez a... Tehát nekünk az a fontos, hogy amit mi mondunk, most beszélünk itt ez alatt az egy órában, hogy tudunk-e olyat átadni másoknak, ami ha más nem, arra az egy szóra, vagy egy mondatra megragad a fejében. akár az, hogy most akkor motiválja őt az, hogy most akkor igen, én is el fogok menni, és én is akarok nyerni, én is akarok látszani, én is akarok erőt merítek abból, hogy most egy sportoló meg tudja csinálni, képes rá, és újra neki fut, és most eddig csak második fut, most első akar lenni, és megcsinálja, vagy akár erőt merít belülünk abból, hogy most akkor, hogy igenis vannak megoldások, van segítség, van társ, van partnerség, van együttműködés, és ezek és ehhez a média, és itt a médiát nagyon-nagyon a szó jó értelmel akarom kiemelni, nem ezzel a mostani mindenki a médiát nagyon köpködi, hogy most akkor ilyen-olyan-olyan. Én azt gondolom, a médiának egy hihetetlen fontos szerepe van. Ugye a ti szemeteken keresztül látnak nagyon sokan, nagyon sokan mást, vagy mindent. Tehát ti vagytok a szócsövek, és ilyen szempontból van egy felelőssége is ennek egyébként, ennek a szócső szerepnek. És mindegy, hogy ez most podcast, vagy egy cikk, vagy egy interjú, vagy egy tévériport, a fontossága ennek az, hogy azt az értéket, azt a világképet, világnézetet képviseld, amit te képviselhetőnek tartasz, és ezt add tovább, és próbáld meg úgy tolmácsolni az interjú alanyt, és a saját gondolataidat, hogy az adjon valami gondolkodni valót a hallgatóknak és a nézőknek.
Gyakorlatilag megtöltötted tartalommal ezt a podcast sorozatot, amit ugye tervezünk, és már csak abban bízom, hogy ha ilyen podcastunkról és a portfóliós podcastokról beszéltél, hogy elérjünk egy olyan minőséget akár, amikor már László futás közben akár berakja a fülest, és portfóliós podcastokat, adásokat fog majd hallgatni, de aztán meglátjuk, hogy hova kerekedik ki ez a történet. Nekem nincs más dolgom hátra, mint hogy megköszönjem a hallgatóink figyelmét, és kérni tőlük, hogy kövessenek bennünket minden csatornán. Ott jelen vagyunk a SoundCloudon, az Apple Podcaston, a Spotify-on és a YouTube-on. Még egyszer köszönöm szépen a figyelmet.